háborús gazdaságtan jön, tőzsdei gazdaságtan ráadásul, úgyhogy stúdióba invitáltuk Lajer Mátét, a Granit alapkezelő munkatársát. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, nagyon szépen köszönöm a meghívást!
Hát ugye kicsit... Hát etikailag sokak számára megkérdőjelezhető dolog, hogy mennyire érdemes a háború vámszedőiből, a fegyvergyártó cégekből vásárolgatni, de hát azért senki nem a saját zsebének az ellensége. Érdekes mozgások vannak az európai védelmi cégek árfolyamában. Nem mi akartuk ezt, ugye a szomszédos konfliktus gyakorlatilag rá kényszerítette az európai országokat, és ezen keresztül az európai fegyvergyártó cégeket is, hogy felpörgessék a tevékenységüket, és elkezdjenek fegyverkezni. És hát ugye ennek egyik emblematikus alakja ennek a folyamatnak a Rheinmetall, a német fegyvergyártó óriás cég. Hát hihetetlen, amit leírt az elmúlt években, nem függetlenül a szomszédban zajló konfliktustól, ugye? Vegyük ezt akkor górcső alá kicsit, ezt a céget is, meg talán a többi európai védelmi vállalkozást is.
Rendben. Én alapvetően egy kicsit távolabbról indítanék, hogy nem is csak a szomszédunkban folyó konfliktus a igazából az ijesztő is hoz magával rekordméreteket, hanem igazából a SIPRI, egy ilyen nemzetközi kutatóközpont kutatása alapján most rekordot döntött a globális védelmi kiadásoknak az aránya, ugyanis reál értékben 2024-ben 23-hoz képest 9,4%-kal nőttek, amely a legnagyobb százalékos növekedésük a hidegháború vége óta, és így konkrétan 2700 milliárd dollárra növekedtek, amely tényleg a legnagyobb.
Hát akkor ez azt jelenti, hogy egy bizonytalanabb hely lett a világ, több ország is megijedt, és elkezdett akkor fegyverekre költeni.
Pontosan, ezt a feszültség egyértelműen látszódik a számokban. Itt a legnagyobb költők persze az USA, Kína, Oroszország, Németország és India. De egyébként, ami nagyon érdekes még, az, hogy Ukrajnában akkor a rekordja itt alapvetően 64 milliárd dollárt költött védelmi kiadásokra. Ez kb. A GDP-nek 34%-a, ami világ első így GDP arányosan.
És hát azt gondolná a felületes szemlélő, hogy Oroszország és Ukrajna költi a legtöbbet a fegyverkezésre.
Igen, alapvetően a SIPRI-nek kutatása szerint Európa volt egyértelműen ennek a növekedésnek a motorja, ugyanis, hogyha külön vesszük Közép-, Kelet- és Nyugat-Európát, együtt a teljes régió ezt 17%-kal növelt reál értelemben a kiadásait, de ebben kimagaslott Közép- és Kelet-Európa itt körülbelül átlagosan a két régió 25-25%-kal emelte ezeket a kiadásokat, Nyugat-Európa körülbelül 12-vel. Uh-huh. És így átlagosban kijött a 17%-os emelés.
Ami talán meglepő lehet, az az ázsiai fegyverkezési verseny. Ugye sokat hallunk Japánról, Japán kapcsán akár arról is, hogy feladják ugye a régi semlegesség, ugye a második világháború óta fennálló semlegességüket, és ők is kezdenek aggódni Kína miatt. Ez az egyik, amit így lehet olvasni az újságokban, a másik meg hát ugye a pakisztáni-indiai konfliktusba reflektorfénybe került a kínai hadipar. És ugye amikor az Egyesült Államok Kína versenyfutást nézik, akkor mindig az elemzők hozzáteszik, hogy hát nagy kérdés, hogy Kína katonai potenciája hogy áll, mert hogy egy csomó olyan terület van a hadigazdaságban, amiben Kína még bizony a méreteihez képest lemaradóban van.
Pontosan, ez a két régió tényleg nagyon-nagyon érdekes, ugyanis Japán 21%-kal növelte reál értelemben a kiadásait, ami tényleg megdöbbentő, mint ahogy említetted, az elmúlt években GDP arányosan 1% alatt tartották ezeket. Azonban 22 és 24 között 40%-kal növelték ezeket reál értelemben, és így most már 1,4%-ot teszik ki a GDP-nek a védelmi kiadások. Kína volt a másik, amit említettél, ők pedig az elmúlt 30 évben folyamatosan növelték reál értelemben ezeket a kiadásokat. 2024-ben és 23-hoz képest 7%-kal növelték ezeket, azonban még most is csupán 1,7%-kal teszik ki a GDP-nek. Szóval a GDP arányosan ez egyébként egészen alacsony ez, de nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Pontosan a kínai GDP azért
nem a magyar GDP 1,7%-áról van szó, hanem a kínairól. Ha már így százalékokkal dobálózunk, ugye egy NATO kritérium volt, hogy a GDP 2%-át kell védelmi kiadásokra fordítani, de jött Donald Trump. Igen. Átírta alapvetően a szabályokat, azt mondják, hogy 5%-ra kell növelni. Egy kicsit messzebbre tekintve ez nekem azt árulja el, hogy ez a folyamat nem, hogy nem állt meg, hanem még gyorsulni fog a jövőben.
Pontosan egyértelmű, ez volt az elmúlt időszakban az egyik legfontosabb hír, ez az 5%-os ígérvény, hogy akkor 2035-ig 5%-ra növelik a GDP arányosan ezeket a kiadásokat. Ami érdekes, hogy 2024-ben 1474 milliárdot költöttek erre, ami csupán 2,71% volt 2024-ben.
Hosszú évtizedek óta végre elértük a 2% fölötti valamit.
És akkor jöhet akkor az 5%. És ezen belül is 3,5% lenne a kemény védelem, ami csapatok és a fegyverek lenne. A további másfél, vagy legalább 3,5% lenne ez a kemény védelem. A további másfél százalék körülbelül az különböző ilyen védelmi kiadások, mint kiberbiztonság, infrastruktúra, energiahálózatokra.
És kinél folyna. Csapódik mindez le?
Hát akkor ezért nem illetve, volt véletlen a...
Igen, és akkor beszéljünk a tőzsdei cégekről, tehát számunkra nyilván azokkal az izgalmasak, akik bárki befektethet. Persze. Nyilván az érintetteknek nem kis része állami tulajdonban van, meg olyan országokban, ahol mondjuk esetleg a tőzsde sem teljesen szabad, szóval hova vagy ez a rengeteg pénz?
Alapvetően ami az idei tőzsdei sztori volt, az az európai védelmi részvények voltak, ugyanis a régiós konfliktusok és feszültség miatt, meg alapvetően az európai részvények alapvetően alul értékeltetnek számítanak, mint az amerikaiak.
Hát ez meg nem Trump kiszállása a potenciális védelmi rendszerből, ami egész Európát arra ébresztette, hogy magára maradt, és ebbe gyorsan pénzt kell tenni.
És akkor nem véletlen a kiadások, akkor természetesen a régiós cégeknél fognak lecsapódni. És akkor egyértelműen ezek lettek felkapva.
Ez nem kérdéses?
Hogy hol csapódnak el?
Igen. Azért, mert hogy most nagyon azt mondod, hogy a régiós cégeknél csapódik le, de hát ugye van, tehát ugye az európai hadipar nem annyira kiépített minden területen, mint az amerikai. És ugye ez egy nagy kérdés, hogy most ez a rengeteg pénz, ez itt marad az öreg kontinens gazdaságába, vagy majd elköltjük amerikai helikopterekre, meg tankokra, meg vadászgépekre.
Ez igazából meg fog oszlani, vagyis hogy mindkettő, valószínűleg mindkettőnél lecsapódik, csak az a fontos, hogy az európai hadipar nem kapott valószínűleg akkora mennyiségű pénzt, mint ettől kapna. Vagyis hogy ez volt igazából valószínűleg a megrendítő, vagy az ilyen sok ennek az egész piacnak most.
Ugye a Rheinmetallról beszélünk leggyakrabban, ráadásul ezt már megtettük szerintem egy éve is, két éve is, talán három éve is, ez gyakorlatilag a háború kitörése előtt is, de akkor még lassan, de felszálló ágban volt, de gyakorlatilag az elmúlt 3,5 évben folyamatosan és nagyon nagy mértékben ment föl az árfolyama. Pedig már két éve is azt lehetett hinni, illetve voltak olyan vélemények, hogy hát a kapacitás korlátai vannak, de nem lehet a határa csillagos ég, irgalmatlan megrendelés állománya van, de attól még a profit nem fog elszállni. Akkor mi hajtja mégis ennyire kitartóan fölfelé például a Rheinmetallt?
Egyébként tényleg hihetetlen volt, hogy milyen péperes értékeléseket értem, mint hogy egy Nvidia-ról beszéltünk volna, olyan túlárazottságot láthattak néhány mutató alapján ebben a papírban. Tehát egyszerűen ez volt a sztori, később ez volt az a név, ami igazából ismert volt az európai védelmi iparban, hogyha bárki megemlítette azt, hogy európai védelmi részvények, egyértelműen Rheinmetall jutott az ember eszébe, akkor is, hogyha nem ez volt a legnagyobb bevétel, vagy akár piaci méret alapján. De egyszerűen hihetetlen, hogy ennek az 5 évre visszatekintett, évesített hozama 80% körül alakult. Szóval,
és de ez gyanítom, amiatt van, hogy ez egy, tehát ugye Európa nem a fegyveriparáról és a fegyverkereskedelméről híres, és ez volt az az emblematikus cég, ami mögé beálltak a befektetők, mert nem kellett nagyon magyarázni, hogy Európának fegyver kell, európai cégek biztos fognak megrendeléseket kapni, keresünk ilyen cégeket, Rheinmetall, köszönjük, akkor megvesszük.
Igazából, hogyha megnézzük a top 10 céget igazából az európai védelmi részvények közül, mindegyiknek, hogyha year to date is, mindkettő, mindegyiknek kétszemjegyű hozama van, plusz, hogyha visszatekintünk az elmúlt 5 évre, és évesített hozamokat nézünk, akkor ilyen 30-80% között.
De szóval akkor ismeretterjesztő jelleggel mondjuk már néhány ilyet, mert tényleg a Rheinmetall ellopja a sót ebben a sztorban.
Ez volt még a Bae Systems, ez egy brit vállalat, a Safran, ez egy francia, van még a Thales és Leonardo. Alapvetően ez a top 5 cég, amelyek a legkiemelkedőbbek ezek közül.
Itt egyébként az etikai szempontok nem számítanak. Csak azért kérdezem,
mert én
azért...
is ezzel kezdtem felvezetni.
Azért legfőképpen azért kérdezem, mert kolléga ezzel kezdte a felvezetőt természetesen, de az is eszembe jutott emellett, hogy még néhány éve beszéltünk arról, hogy hát egyre több befektetési alapnál ezek fontosak, és kizárják, egyre többen
és
kizárják.
ESG van, ugye?
Igen, és rengeteg szempont van, egy csomóan nem vesznek ilyen részvényeket, és ez nyilván a kereslet csökkenésén keresztül az árfolyam növekedést lassítja, de ebből semmi nem látszik. Vagy hogyha ők is vennék, akkor nem a 8-szorosára, nem a 20-szorosára emelkedtek volna ezek. Szóval hol van ez a pénz, akik mondjuk nem vesznek etikai megfontolásból ilyen cégek részvényeibe?
Egyébként ez nagyon érdekes az egész etikai részvényvásárlás, mivel van alapvetően egy ilyen kategória is, hogy ilyen sin stocks, vagyis hogy alapvetően az ilyen bűnös részvények egy kicsit, ami alkohol, dohány, szerencsejáték, és ugyanígy egyébként a fegyverek, amik károsak úgymond a társadalomra, akik károsak lehetnek. De ahogy pont ahogy említettétek, 2022 óta az ilyen ESG alapokban egyre több védelmi részvény jelenik meg. És ez egyre fontosabb lett egyébként, hogy a szabályozók is elismerik úgymond ezeknek a cégeknek,
tehát ez nem káros, mert a védelmet szolgálja.
Pontosan, hogy, és ez nagyon fontos, hogy van különböző ilyen reportálás ezeknek a cégeknek, hogy mennyi igazából az offenzív kiadás, vagy hogy mennyi offenzív terméket gyártanak, úgymond, vagy szolgáltatást, és mennyi a defenzív. És itt minél defenzívebb...
Na most várj, tehát akkor légvédelmi rendszert fejlesztő cégbe fektethetnek,
például az pozitívabbnak számíthat.
Na most egy tank az védő, vagy támadó fegyver. Mind a kettőre lehet használni.
Persze, van ilyen duális igazából, duális használat. De egyébként vannak ilyen reportációk, hogy akkor az ilyen különböző ESG kutatásokban, vagy akkor, hogy értékelnek egy-egy céget, persze, hogy akkor mennyire korrupt, mennyire stb., és hogy milyen a megoszlása ezeknek az általa termékeknek, hogy milyen a felhasználásuk.
Itt az ember elgondolkodik, hogy ha az ESG alapok is elkezdték ezeket zsákolni, akkor hát inkább jó marketingelve vannak ezek, mint hogy de abban a pillanatban, hogy
ez ebben a greenwashinghoz hasonló.
Hát abban a pillanatban ebben komoly árfolyam növekedési potenciál volt, akkor kicsit máshogy kezdtük el kezelni a saját szabályainkat.
Igen, mert ugye egy alapkezelő meg azt mondja, hogy ESG szempontok miatt kimaradok egy tőzsdei raliból, ezt nem tudom, hogy hány befektetője nyeli le.
Valószínűleg
hogy nem veszek rá egy metált, mert én a béke barátja vagyok. És akkor ezzel te buktál mondjuk mondtad két személyi hozamokat, tehát hogy ezt így nehéz menedzselni, én elhiszem.
Na jó, de kanyarodjuk vissza, ezek iszonyatos emelkedésen túl vannak, és a csúcson vannak. Most, amikor beszélgetünk, még mindig lehet benne potenciál, vagy pedig innentől az már nagyon necces ezeken a kifesztett árfolyam per nyereség mutatókon.
Alapvetően egy rövid távon az elmúlt egy hónap volt egy kicsit mínuszos a béketárgyalások miatt.
Hát abban a pillanatban, hogy fölmerült, hogy esetleg közeledik a béke, amikor Trump úgy tűnt, hogy egy picit keménykedik Putyinnal, akkor rögtön beütötték ezeket a papírokat.
Persze, ez rövid távon egyértelműen egy korrekció volt, azonban az elemzők még így is hosszú távra emelkedést várnak, mivel ahogy láttuk a NATO kiadások, ahhoz, hogy alapvetően elérjék a jelenlegi GDP-knél a 3,5%-ot, az további 1000 milliárd dollárt
jelentene. De hogyha ez 20 évre előre benne van az árban, akkor
hát
mitől?
Ez a kérdés igazából, hogy volt beárazva, és ezt nem mindig lehet tudni egy részvény árfolyamában, hogy úgy volt beárazva, hogy akkor ez a következő 20 évre, vagy csak...
Ráadásul ez azért veszélyes dolog, mert ugye a hadi kiadás, ez nem így vagy, most akkor fegyverkezünk, és akkor nem tudom, mint a kenyérgyártást felpörgetjük, persze, és több kenyeret veszünk. Ide rengeteg beruházás van, ezek nagyon tőkeigényesek. Ezek mire elkészülnek? Mire azok elkezdenek mondjuk érdemi mennyiségűben termelni? És arra ugye lesz vevő. Tehát, hogy ez ilyen több éves folyamat.
Sokkal hosszabb távú folyamat. Igen, egyértelmű. De azt látják, hogy a rekord megrendelések alapján, hogy ez egy hosszabb távú trend, és hogy az is, hogy egy kisebb korrekció benne van egy esetleges békekötés esetén, akkor is hosszabb távon mindenképp növelni fogják ezeket a kiadásokat, és növelni fogják a megrendeléseiket ezeket.
Nem lesz egyik évről a másikra biztonságosabb hely a világ.
Illetve viszont... ezek szerint az a konszenzus, hogy ha éppen valahol van valami haladás, és emiatt beöntik a részvényeket, akkor ez egy beszállót jelenthet ezek szerint a hosszabb trendben.
Ez nem akar befektetési tanács.
Nem, de hogy az elemzői konszenzus, akkor erre
de alapvetően még pozitívak ez egyébként az előrejelzések.
Nekem az a kedvencem, amikor a Gede úgy trédelte le az öbölháborút, ha jól emlékszem, hogy nem a Abrams harckocsi, meg a nem tudom én ilyeneket trédelt le, hanem kiszúrta, hogy melyik cég gyártja a WC papírokat az amerikai hadseregnek, és azt vette meg. Ez a magatartás ráirányítja a figyelmünket, egy nagyon fontos kérdése. Most elmondtál olyan cégeket, akikben van fantázia, és amit tanult kollégám meg rávilágított, hogy irtózatos rallit mentek. De ha körbenézzünk az orosz-ukrán frontvonalon, akkor a háború jellege az alapvetően megváltozott. Már nem biztos, hogy a harckocsik és a vadászrepülőgépek viszik itt a prímet, amik ugye a legdrágábbak, és ugye az említett cégeknek a palettájában is benne vannak, hanem a drónok. Na most ilyen nagy dróngyártó céget lehet találni Európában? Mert azt hiszem, hogy az orosz-ukrán konfliktus tapasztalatai alapján fel fog pörögni Amerikában, Kínában, és talán Európában is mondjuk ennek a fegyvernemnek a felépítése, kiszolgálása, stb.
Ez egyébként nagyon érdekes a drón helyzet az ukrán-orosz fronton, ugyanis több elemzés azt mondja, hogy 70, akár 80%-os az orosz veszteségeknek ezt drónok okozzák. Azonban többen azt mondják, hogy később nem minden hadviselés lesz ilyen, hogy drón központú, és szinte csak drónokat használnak, ugyanis kevés olyan bevetés volt szakértők szerint, amit tényleg csak drónokkal lehetett volna elvégezni. Szóval alapvetően ez csak egy speciális front, ahol tényleg ennyire ez van fókuszban. De itt egyébként még a száloptikás drónok, amit nagyon-nagyon érdekes, hogy elkezdtek bevetni, hogy az ilyen elektronikus
zavarások. Bocsánat, azért csak vágjak közbe, mert az ukránok végül is kevesebb fegyvert kaptak, mint amire számítottak, viszont saját gyártásban ezt tudták a leggyorsabban kifejleszteni, tehát a saját dróniparukat fejlesztették fel annyira, hogy ezekkel tudnak most komoly károkat okozni, és egy új fejlemény a háború.
És ez hihetetlen egyébként, hogy a front kinéz, ahol a különböző szálloptikák ott vannak hagyva akkor a mezőkön, és akkor a katonák sétálnak át rajta, és húzzák magukkal, mint hogyha több száz kis damén lógna az ember
lába. Képzeld el, hogy én gépesített lövész hadnagy vagyok, tartalékos, és mi amikor lőttük a Maljutka páncértörő rakétát, az is az nem szálloptikával, hanem hagyományos dróttal ment, és amikor volt egy ilyen gyakorló lövészet, ugyanez volt a benyomásom ezzel az egészet, tehát egy egészen elképesztő dolog. Na de vissza az európai hadipara és a dróngyártó kapacitásokra, itt látni már olyan cégeket, amik bontogatják a körmüket. Most nem direktbe dróngyártókat értem, hanem mondjuk olyan high-tech cégeket, amik nem tudom, ilyen drónvédelmet csinálnak. Tehát a top 5 befektetési célponton kívül van-e még valami szerinted? Olyan cég, és megint csak nem befektetési tanácsadás, akire érdemes lehet figyelni, mert még a rally előtt van.
Itt sajnos nem tudok egy konkrét olyan céget, ami konkrétan ennyire ráfókuszál a drónokra, vagy a drónok ellen védelemre, vagy a dróngyártásra, szóval sajnos itt európai védelmi cégek között nem tudok ilyet kiemelni. De egyre többen foglalkoznak egyébként ezekkel, hogy az ilyen kisebb szálloptikás drónok elleni védelem, de nagyon sokszor visszajutnak ahhoz, hogy egyébként a legegyszerűbb védelem sokszor egy sörétes puska, vagy igazából a tankok fölé egy kis hálót húzni, mint hogyha a szőlőket védenénk igazából, és ezek egyébként meg tudnák védeni ilyen katonákat, és esetleg harckocsikat ezektől a drónoktól, amik becsapódnak.
Még egy utolsó kérdés, és ezen nagyon sokat vitatkoznak a szakértők, jelesül az, hogy ez az egész európai gazdaságot ez pörgetheti ez a történet? Mert most ugye a hadipari cégekről beszélünk, és a gazdaságnak ezek markáns részei lesznek, és egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a gazdaság teljesítményéből, de ugyanígy a tőzsdéket. Tehát lehet egy ilyen támasz, szóval az európai gazdaságnak, az európai tőzsdéknek ez a...
A költségvetés hiányok elszállásától most eltekintünk, most kimondottan a növekedési oldalt nézzük?
Igen.
Jó. Hát alapvetően egyre ez a trend, hogy akkor végre a németek is elkezdenek költeni, szóval alapvetően, hogyha ez összekapcsolódik, vagyis valószínűleg növekedés várható csak így a német költés alapján, plusz alapvetően, ahogy az emberek felfedezik, a külföldi befektetők, Európán kívüli befektetők, hogy egyébként milyen cégek vannak itt, egyértelműen látszik, hogy tőzsde legalábbis az biztosan felpörög, mert az európai bankok voltak a következő sztori talán, ami egy ilyen hatalmas növekedés sikerült elérniük egyébként a védelmi részvények mellett.
Oké, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes beszélgetés volt, szép napot, jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom.
Lajer Mátéval, a Gránit Alapkezelő munkatársával beszélgettünk a háború tőzsdei valóságával.